Folytatódik a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Brux Info közreműködésével készítünk.
Brüsszeli Hét. Első kézből az Unióról.
Matteo Salvini, a Liga vezetője, az olasz kormány miniszterelnök helyettese, legutóbb a francia radikális jobboldal vezetőjével tárgyalt, hogy egységbe tömörítse az EU-szkeptikus pártok vezetőjét. Fóris Györgyöt, a Brux Info brüsszeli irodájának igazgatóját kérdezem. Mi dolga a francia Le Pennek az olasz belügyminiszter Salvinival?
Hát ez nagyon régi kapcsolat, és sokkal hamarabb kezdődött sem, mint hogy Salvini kormányra került volna. Az úgynevezett euroszkeptikus tömörülés az Európai Parlamenten belül régóta próbálja egyesíteni a sorait. Nem mindig sikerült, hiszen például pont Le Pennék a Farage-féle csoporttal, tehát a britek vezette EU-ellenes parlamenti formációval nem tudott közös platformot létrehozni, ezért is nem csináltak közös frakciót. Ettől függetlenül most az új választásra készülve már egy fél éve tudni lehet, hogy jövőre mindenképpen szeretnének áttörést elérni azok az európai politikai mozgalmak, politikai pártok, amelyek vagy egy részét, vagy az egészét az európai integrációnak támadják, elvetik. Országuknak minimum az eurótagságát, de talán az EU tagságát is szeretnék megkérdőjelezni, minimum úgy, hogy népszavazásra teszik. Vagy hogyha, mint most már Salvini kormányra kerültek, és azért ennyire éles retorikát nem használnak, de mindenképpen rengeteg Európai Uniós közös döntésekben ők jelentik a kavicsot, amin megakad a gépezet, mert másképp gondolják, nem hajtják végre, sajátos egyéni döntéseik vannak, és ezáltal fennakadást okoznak. Magyarul a Le Pen találkozás Salvinivel az egyértelműen egy újabb szervezkedés, amit egyébként körkörösen csinálnak, Le Pen is jár körbe mindenfelé, ahogy a kérdésben is elhangzott, Salvini is többekkel találkozik, akik úgy gondolta, hogy majd szövetségesei lehetnek egy újabb európai parlamentben.
Beletartozhat ebbe a körbe adott esetben Orbán Viktor, illetve a Fidesz is, ugye Salvini egyeztetett a magyar miniszterelnökkel, vagy inkább nevezzük a Fidesz elnökével.
Ez ennél komplikáltabb. A hivatalos magyar pártpolitika, és most akkor a Fideszről beszélek, illetve a kormányzati álláspont az, hogy a Fidesz nem kívánja elhagyni az Európai Néppártot. Hogy pontosan mi a politikai cél a Fidesz stratégiai között körében, azt nyilván ők tudják elsősorban, minden egyéb csak külső értelmezés. Van olyan olvasata a magyar politikának, hogy a magyar pártpolitika és kormánypolitika, a kormányzati pártpolitika szeretne, vagy arra számít, hogy a választások után a vele jobban egyetértő politikai színezetű képviselőkből tevődhet össze, szinte többségileg akár az új néppárti frakció. Magyarul, hogy a néppárti frakció politikája közelebb kerül azokhoz a sarkos kérdésekben a magyar kormányzati állásponthoz, amit jelenleg a Fidesz képvisel. Ez tehát azt indikálja, hogy ha a néppárt összetétele úgy néz majd ki, hogy az kedvezőnek tűnik a Fidesz számára, mozgásteret érez benne, támogatókat érez benne, netán élére állhat ottan irányzatoknak, akkor nem fog egy másik frakcióval összeállni, amit esetleg a Salviniek szerveznek. Ha a néppárt ellenséges marad a Fidesz-szel szembe, akkor esetleg nem lehet kizárni egy szakítást közöttük, és akkor napirendre kerülhet most már európai parlamenti szervezeti szinten is az összeállás egy Salvini, Le Pen vagy másfajta frakciókkal.
Túllépve a magyar ügyen és visszatérve Salvini szervezkedésére, ha lehet így fogalmazni, kikkel bővülhet még ez a tábor? Tehát az olasz belügyminiszter, illetve pártpolitikusnak nevezzük inkább, ne a kormányzati tisztségét mondjuk.
Hát ez a koalíció ilyen szempontból hasonlóan vagy azonosan gondolkodó mozgalmak, pártok, politikusoknak a csoportja viszonylag ismert. Ausztriában szintén kormányzati tényező most már a Szabadságpárt. Hollandiában nem érte el ezt a küszöbb szintet a legutóbbi választásokon, de azért láthatóan és érezhetően jelen van a holland parlamentben, minden esetre tényező, és nyilván készülnek most nagyon ők is az újabb választásra. Svédektől is nem kizárt, hogy az ottani szélsőséges pártok közül szalonképesebbé teszi magát a svéd demokraták csoportosulása, és esetleg kész is arra, hogy összefogjon velük. És akkor itt merül fel kérdésként az, hogy ők maguk számítanak-e még további szövetségesekre, például a visegrádi országok körében, például a cseh pártok körében, például egyes szlovák pártok körében. Netán megpróbálják magukhoz édesgetni az előző, vagyis hát a jelenlegi ciklusban a konzervatívoknál ülő lengyel kormánypártot, a Kaczynszkijékat, és mint mondtam, a nagy kérdés, hogy a választás után az új néppárt összetétele fényében mit dönt majd a magyar kormánypárt. Elvben lehet egész nagy létszámú az összetételük, ők ugye azt szeretnék elérni, hogy olyan parlamenti erőt képviseljenek majd az új parlamentben, Európai Parlamentről beszélünk a jövő májusi választás után, hogy blokkoló kisebbséget tudjanak szervezni, netán többségi szavazás esetén is bizonyos újabb csoportokat megnyerve föl tudjanak tartani mondjuk egy új európai költségvetést és hasonlókat.
Ugye te is említetted már az időpontot, hogy 2019 májusában lesznek az európai parlamenti választások. Meddig kell létrehozni ezt a koalíciót a szavaiddal élve, hogy valóban biztosan induljanak? Egyáltalán kell-e itt külön pártot létrehozni, vagy pedig csak szövetségeseket kell keresni?
Biztos, hogy nem hoznak létre külön formális európai szintű pártot, hiszen pont az a zászlójuk, hogy nemzetek Európájára törekednek, és akkor egy európai közös pártlista ennek eleve rögtön ellent mondanak. Tehát igen, itt pártszövetségekről van szó, akik majd a parlamenten belül is aztán egymásnak vetve a hátukat próbálják forszírozni tovább az általuk elképzelt helyes politikai irányt. Ez pedig végsősorban majd a választások után fog eldőlni.
Hogyha ez a formálódó koalíció vagy lehetséges szövetségkötések megkaphatják vagy megkapják a többséget, és győzedelmeskednek így vagy úgy jövő májusban az európai parlamenti választáson, annak milyen következményei lehetnek? Megváltozik akkor az Európai Unió?
Hát itt azért minden esetre látni kell, hogy az Európai Parlament, erről beszéltünk már korábban, hagyományos nemzeti értelembe vett törvényalkotó, hanem csak törvényjóváhagyó. Ez egy nagyon fontos dolog, tehát ők nem törvényhozók, hanem törvényelfogadók, és ez azt jelenti, hogy az Európai Parlament nem kezdeményezhet törvényeket, nem kezdeményezhet jogszabályokat, maximum annyi tehet, hogy megállít vagy megvétóz az egyébként Európai Bizottság által kezdeményezett és tagországok által elfogadott új jogszabálytervezetet. Itt is látni kell, hogy a parlament közös ügyekre való végső ráhatása annyiban is limitált, hogy ma körülbelül a közkiadásoknak GDP 1%-át kitevő nagyságrendjéről döntenek csak Európai Unió szinten, Európai Uniós fórumokon, minden más egyéb továbbra is nemzetállami hatáskörben van. Tehát az Európai Parlament közvetlen ráhatása például a tényleges pénzköltésre csekély, mert az Európai Uniós büdzsé önmagában is részterületeket fecsak le. Más kérdés, hogy persze például a mezőgazdaságban ennek lehet nagy jelentősége. Összességében azt mondanám, hogy ha ők 50% fölé mennének, amit ma még nagyon ambíciózus célnak tűnik, hiszen a jelenlegi parlamentben 15% körül vannak. Az se fordítaná meg az Európai Unió menetét, mert a döntéshozás, az új jogszabályok elfogadása, kitalálása, javaslata az a másik két intézménynél, tehát az Európai Bizottságnál, majd pedig a tagországok minisztereinél, miniszterelnökeinél van. A parlament társ döntéshozó. Ha ismétlődően a döntést befejezni nem lehet azért, mert a parlament obstruál, akkor persze majd fellép egy alkotmányos válság szerű helyzet azokban a kérdésekben, ahol szükség van a parlament egyetértésére, és akkor majd el fog kezdődni egy húzakodás, ami nyilván előbb-utóbb majd az Európai Bíróság előtt fog kikötni.
Hogyha már húzakodást említettél, akkor nem csak a pártpolitikai szintéren, hanem kormányzati szinten is megjelenik az Európai Unió, illetve Róma között. A büdzséről, illetve Róma által kitűzött gazdasági célokkal összefüggésben. Hogy áll most ez az ügy?
A legutóbb beszélgetésünk óta nagy fejlemény nincsen. Az olasz kormány formálisan be kell, hogy terjessze a maga költségvetési számait. A bizottság ezt véleményezni fogja, és majd a pénzügyminiszterek tanácsa foglal állást a bizottság ajánlása alapján, hogy melyik tagországi költségvetés illeszkedik azokba a makrogazdasági keretekbe, amit a korábban közösen elfogadott irányokkal összeegyezhető is, melyik nem. Nem biztos, hogy csak az olasz ügyében merülhet fel esetleg eltérés vélekedése, hanem másoknál is. De ez a konfliktus, ez az összecsapás a következő napokban történik majd meg, ha egyáltalán formálisan még nem tartott a dolog, nyilatkozatok hangzanak csak el.
Lenyugodtak egyébként a kedélyek? Hogy látod? Tehát Nyugat-Európa egy kicsit fellélegzett, miután módosították a különböző számokat?
Valószínűleg nem lesz elég a módosítás mértéke. Erre egyébként már vannak informális indikációk minimum a bizottság részéről, mint ahogy korábban valóban volt arról szó, hogy nem volt véletlen, hogy az előző kormány akkor már ügyvezető minőségében 0,8%-os költségvetési hiányt tervezett, szemben a 131%-os állami eladósodottsággal. Na most, hogy ehhez képest nem 2-4, hanem csak 2-2 vagy 2-1 lenne esetleg az orosz költségvetési hiány, bár amint tudni lehet, ezt eleve úgy képzelnék, hogy az első első évben még 2-4, aztán a következő két évben fokozatosan menne lefelé, de még mindig 2 fölött vagy 1-9-nél maradna. Tehát ezt valószínűleg közgazdaságilag még mindig túlságosan fenntarthatatlannak fogják minősíteni ahhoz képest, hogy az olasz államnak évről évre hatalmas adósságállományt kellene tudnia törleszteni valamiből. És ezt nyilván a pénzpiac is látja, és ha ők is fenntarthatatlanak ítélik, akkor elindul ellenük a spekuláció, és beindulhat a negatív spirál.
Fóris Györgyöt a Bruxinfo brüsszeli irodájának igazgatóját hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten jelentkezünk. Akkor is számítok a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!